Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fotó.
A Magyar Természetfotó nagydíja néven új elismerést alapít a varázslatos Magyarország. A pályázat küldetése, hogy a természetfotók által megmutassa az ország nemzeti parkjainak természeti kincseit, ezáltal felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára, tudatta a varázslatos Magyarország. A Nemzeti Park Igazgatóságok szakmai felügyeletét ellátó Agrárminisztérium ajánlásával megalapított elismerést Magyarország legkiemelkedőbb természetfotósa kaphatja meg. A fotósok 9 hónapon át versenyeznek egymással, az év minden szakában fotóznak a természetben, majd munkáik legjavát mutatják be a szakmai zsűrinek. A díjat a varázslatos Magyarország számára tervezett aranydarú szobor testesíti meg, amelyet 2022-től minden évben a nagy díjat kiérdemlő első, illetve a második és a harmadik helyezett kaphat meg. A 2021-es pályázati évad helyezettjei idén már átvertik az elismerést. A díjazottak és a pályázati kategóriák dobogósainak képei a Varázslatos Magyarország évente megjelenő természetfotó albumában és az ország több prominens kiállítóhelyén megrendezendő kiállításán is előkelő helyet kapnak, áll az összegzésben.
Koncert.
György Ádám zongoraművész csaknem 2 éves szünet után február 2-án a Budapesti Zeneakadémián adhat szólóestet. A műsorban saját improvizációi, valamint Liszt Ferenc hámol szonátája szerepel. György Ádám utoljára a világjárvány kirobbanása előtt néhány nappal, 2020 márciusában a Carnegie Hallban adott teltházas koncertet, így csaknem 2 éves szünet után hallhatja őt újra a közönség szólóesten. A zongoraművész a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője, a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság megnyitóján is közreműködött, Chopin vihar etüdjét játszotta. A Liszt Ferenc díjas művész 25 évesen alapította meg saját iskoláját, a György Ádám Kastély Akadémiát. További részletek a mai koncerttel kapcsolatban a Zeneakadémia honlapján olvashatók.
Színház.
Előadások cseréjéről kötött megállapodást a Békés Csabai Jókai Színház és a Fővárosi József Attila Színház. Az első csere február 1-én, tehát ma lesz. A Békés Csabai Jókai Színház a Trianon című rockoperát mutatja be Budapesten, Békés Csabán pedig a József Attila Színház Szibériai csárdása várja a nézőket. Az idei évadban ezt az egy cserét tervezik, de a nyári békés-megyei fesztiválokon, a békéscsabai városházi estéken vagy a szarvasi vízi színházban is számítanak a társulat közreműködésére, ahogyan arra a korábbi években is volt példa. Évadonként legalább 2 darab cseréjére biztosan sor kerül majd, de hogy pontosan melyek jöhetnek szóba, attól is függ, technikailag mi kivitelezhető a színházakban. A Trianon zenés-történelmi játék cselekménye a millenniumi ünnepségektől indul, végpontja 1989 a rendszerváltozás. Arra keresi a választ, hogyan lehet megvalósítani a nemzet határokon átívelő egyesítését. A szibériai csárdás egy valóságban is megtörtént eset alapján idézi föl az első világháború alatt orosz fogságba esett magyar katonák kalandját, amelynek során a legtávolabbi szibériai hadifogolytáborban részben fejből, részben orosz-francia fordítási töredékek alapján írt szövegkönyvből és emlékezetből lekottázott partitúrából bemutatták a Csárdás királynő című operettet.
Kiállítás.
Kiállítással tisztelek Françoise Gillot előtt a francia festő 100. születésnapján a budapesti Várfog galéria. A retrospektív jellegű tárlatot egy Françoise Gillot és Rozsda Endre barátságát megidéző kiállítás egészíti, a Várfogt projektrumban. A Gillot 100 kiállításra belépőket Robert Capa Françoise Gillotról és Pablo Picassoról készített emblematikus fotója fogadja, majd a tárlat visszatekint egészen az 1930-as évekig, a festőnő fiatal korába. A kiállítás február 12-éig tekinthető meg. Kovács Krisztát, a Várfog galéria művészeti vezetőjét, Somodi Evelin kérdezte.
február 12-éig tart nyitva François Gillot 100. születésnapja alkalmából rendezett jubileumi kiállítás. Ugye Gillot életműve talán már sokak számára ismert, szokták emlegetni Picasso múzsájaként és párjaként, de még rengeteg szempontból lehet érdekes az ő életműve. Ezen a kiállításon ebből a 100 évből, amiből azt hiszem legalább 80 évet töltött alkotással, milyen műveket állítanak ki, miket láthatunk az életműből?
Valóban óriási öröm, hogy egy elképesztően átfogó kiállítást sikerült ide elhoznunk Magyarországra, ahol igen, fel tudjuk villantani, és az eszenciáját át tudjuk adni ennek az elképesztően gazdag, sokszínű, és igen, 80 évet felölelő életműnek, pályának, amit François Gillot megalkotott, tehát a látogatók egészen a 30-as évek második felétől még egy stúdiumnak tekinthető rajztól kezdve a Picasso korszak jelentős alkotásaival, köztük egy önarcképpel folytatva, a 60-as években a mitológiának a fellobbanása látható, az, hogy hogyan találja meg François Gillot a saját önálló hangját, építi újjá magát, miután elhagyja Picasso-t. A 70-es évek újdonságai is megjelennek az életműben, már az amerikai korszaknak az alkotásai. A látogatók láthatnak kettő egészen kivételes lebegővásznat a 80-as évekből, és egészen végig kísérhetjük Gillot pályáját 2011-ig, amely évből még egy monotípiát is bemutatunk.
Hogy egy picit közelebb kerüljön Gillot stílusa, hogy ha jól tudom, volt neki is talán egy kicsit ilyen kubista korszaka, legalábbis itt a kiállítás fotóin látok ilyesmi stílusú képeket, hogy hogyan lehetne behatárolni nagyjából Gillot.
Gillot pályája egy egyéni út, mondhatjuk azt, tehát, hogy egy elképesztően öntörvényű és önmagával szemben egy nagyon szigorú alkotó volt, tehát erre már egészen fiatalon, 21 éves, amikor ugye megismeri az akkor 61 éves Pablo Picasso, 10 évet töltenek egymás mellett, de már akkor is nagyon tudatosan áll hozzá a saját művészetéhez. Egészen izgalmas az, hogy ekkor már eldönti, hogy ő nem fog tendenciákat követni, meg művészeti csoportosulásokhoz csatlakozni, csak is 45 az a rövid időszak, amikor a Réalité Nouvelle művészeti csoportosuláshoz ő kötődik, de amikor ott Nicolas de Staël azt mondja, hogy ez egyetlen út az abstrakció, és nem kellene figurális kompozíciókat készítenie, akkor Gillot kilép a csoportból, és innentől kezdve a saját útját követi. Tehát látni fogják a látogatók, hogy a kiállításon is vannak egészen figurális munkák, főleg a rajzai azok abszolút figurális alkotások, de vannak teljesen absztrakt, nonfiguratív kompozíciók is. Amit kijelenthetünk, és amit említett is érezhető a műveken, főleg így a Picasso korszak alkotásain, hogy nála végül is összpontosul az, ami a Georges Braque-tól és a Picasso-tól jövő vonal a formákkal való, nagyon tudatos építkezés, azoknak a kezelése, az analitikus szemlélet, mondhatjuk így. De viszont Gillot mindig is azt mondta, hogy igazából kolorista, és a másik nagy mentora Henri Matisse volt, akivel ő nagyon szoros baráti kapcsolatot is kiépített, és így az is érzékelhető, hogy a színeket is nagyon izgalmasan kezeli, dinamikus, színekkel teli kompozíciókat is láthatnak a látogatók, és valahogy így a színeknek és a formáknak az összhangja és egyensúlya az, ami Gillot művészetének az alapja. De hát 84 munkásságában rengeteg minden belefér, van, hogy szigorúbban kezeli a formákat és a színeket, egészen tömbszerűen építkezik a színekkel is, tehát teste van, súlya van a színeknek, van, hogy pedig egészen atmoszférikus, finom színárnyalatok jelennek meg áttetsző módon a kompozíciókban.
Gillotról azt hiszem talán még érdemes, illetve érdekes lehet tudni azt is, hogy ugye nem ez az első kiállítása a Várfog galériában, Rozsda Endre révén már régebb óta van itt kiállításai, és ha jól látom, közös fotójuk is készült itt a közelmúltban. Milyen volt Gillot-val személyesen találkozni, illetve a kiállítás megszervezése így milyen élmény volt? Egy kicsit ilyen személyesebb vonalon is kérdezném.
Hát óriási öröm és megtiszteltetés, azt mondhatom, egy ilyen világsztárt képviselni. Ugye 2000 óta képviseljük François Gillot, büszkeség az, hogy egy magyar galéria képviselheti őt Európában ennyi ideje, aki ilyen jó személyes kapcsolatot ápol vele, és valóban Rozsda Endrének nagyon sokat köszönhetünk, ő a Várfog galériának a másik művésze, aki nem sokkal a halála előtt, 99-ben, bemutatta a Várfog Galéria tulajdonosát, Szalóki Károlyt François Gillonak, és ennek köszönhetően jött létre az együttműködés. Egészen rendkívüli barátság kötötte össze Rozsda Endrét és Gillot egy egész életen át, és úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos ennek is emléket állítani és bemutatni a közönségnek, úgyhogy a kiállításnak egy egész teljes része a projektrumunkba kifejezetten Gillot és Rozsda barátságát mutatja be. Az, hogy milyen volt Gillóval személyesen találkozni, hát mondhatom azt, hogy nekem életem nagy találkozása volt, egy elképesztően meghatározó találkozás. Én először 96 éves korában találkoztam Gillóval a New York-i műtermében, és döbbenetes azt megtapasztalni, hogy 96 évesen valaki ilyen kisugárzással rendelkezik, ilyen intelligenciával és ekkora erővel. Tehát az a csodálatos Gillóban, hogy az élete és a művészete egy teljes szerves egység, és egyszer kell csak vele találkozni, vagy meghallgatni azt, ahogy ő nyilatkozik a művészetéről. Ugye itt vetítünk is a kiállításon vele kisfilmeket, filmrészleteket, és egyből átérzi az ember, hogy tényleg egy nagy művésszel találkozott, aki mondhatjuk azt, hogy egy élő művészet történet is, mert az életműve és az élete felöleli majdnem az egész 20. századot.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A nehezen barátkozó Dorka panellakásban él nagyhangú édesapjával és túlérzékeny édesanyjával, szerető családban, míg osztálytársa, a hideg jó módban felnövő Matyi életének legnagyobb eredménye, hogy alacsony termete ellenére a középiskola legjobb kosarasa. Kettejük szerelme viharos erővel csap le, erről szól a Léggömbök című könyv, Hajdú Antal Zsuzsanna első regénye, amely nagy hatással van az olvasóra, ahogy annak könyv folytatása az Utánad című kötet is. A szerző harmadik, Visszatérünk, a Pipacsok ártatlanok című megindító regénye is szóba kerül majd. A könyvek fiatalokról szólnak, de lényegében bennük van a felnőtté válás minden fontos mozzanata.
Engem mindig érdekeltek azok a drámák, amik a tinédzserek között zajlanak, azok a szerepkonfliktusok, a kiközösítés, ezek olyan dolgok számomra, amikkel mi most is azt gondolom, hogy nem foglalkozunk eleget, és ugye a Léggömbök az arról is szól részben, hogy ez a lány saját magát közösíti ki tulajdonképpen az osztály vérkeringéséből gyakorlatilag, mert nem találja a hangot, és nagyon-nagyon nehezen barátkozik. Tehát egy pici egyéni felelőssége is van abban, hogy ő kívülálló lesz. Szerintem ő egy tipikus kamasz lány. Olyan értelemben, hogy egyfajta lázadó, ugye ez a visszahúzódás, kicsit ez a tüskés mentalitás, ez ott nyilvánul meg nála, hogy tudja jól, hogy nem divat egyáltalán azt, hogy ilyen földigérő szoknyákat hord, meg úgy fonja be a haját, ez a patikolt pólót, szóval ez az öltözködés egyáltalán nem divat, és ő így lázad. És én igazából azért választottam egy ilyen karaktert, mert úgy gondolom, hogy az olyan szempontból jó, hogy ő ilyen, mert egy átlagot tud képviselni, tehát mindannyian valahol szerintem arra vágyunk, hogy figyeljenek ránk, de hát nem mindenkinek a személyisége olyan, hogy ez annyira egyszerű lenne. És arra gondoltam, hogy egy ilyen karaktert megmutatni egyfajta fejlődését, az érdekes, és azt szerettem volna, hogyha az olvasó látja az útját, és az, hogy ő hogyan változik az élet viharaiban, illetve a döntései által.
Hát elég komoly viharokat kell átélnie. Mondtad, hogy kiközösítés, vagy hát, hogy kívülállónak érzi magát, de ebben az osztályban mi miatt lehet még valakit kitaszítani egy körből?
Hát ugye van a Sebestyén Matyi, akiből aztán egy szerelem is alakul, vagy hát akivel, és neki is van egy kis titka, amit úgy érezne, hogyha kiderülne, akkor az nagyon ciki lenne, nagyon kellemetlen lenne, mert nem illik abba a képbe, amit ő felépítetett magáról az osztályban. A kis családi gondjait, az édesanyjával való elég rossz kapcsolatát sem veri nagy dobra, tehát nyilván ezeket csak a barátai tudják, és ez a tipikus, hogy oké, hogy anyagilag mondjuk egy családban úgy tűnik, hogy rendben van minden, mégis olyasmi dolgok vannak a háttérben, amik elvezethetnek ahhoz, hogy a gyerek, vagy hát a fiatal nem érzi teljesen a toppon magát, és ez rá abszolút jellemző. De ugyanakkor itt van Jani is, aki egy erdélyi származású srác, tehát egy székely felmenőkkel rendelkező srác, aki 10 éves volt, amikor édesanyjával átköltöztek Magyarországra, és hát ugye bármennyire is eltelt azért 7 év, azért mégis magán viseli azokat a tulajdonságokat, azokat az élettapasztalatokat, amiket egyébként 10 éves koráig kint átélt. Ő a legnépszerűbb srácok egyike az iskolában.
Ami nagy erénye, hogy őszinte.
Ki is mondja, hogy mi olyanok vagyunk, hogy nem hazudunk. És ez néha lehet, hogy bunkóságnak tűnik, hogy ő tényleg kimondja, amit gondol. Nem rossz szándékú, de elképzelhető, hogy valakit megbánt.
Ugye őket látjuk a két történetben leginkább, és az is érdekes, ahogyan a beköszönő szerelmet megmutatod ebben a korban, hogy mennyi kétség van, hogy mennyi aggodalom, megfelelek-e, jó leszek-e, tényleg ő kell-e.
Nekem az volt a legfontosabb, hogy igazinak tűnjön. Igenis, ez a sok fájdalom, sértődés, indokolatlanul felhúzom magam, bizonytalan vagyok, esetleg a hormonjaim irányítanak csak. Tehát a tinédzserek, lássuk be, nagyon sokszor idegesítőek, leginkább önmaguk számára.
Tudtad-e, amikor az első könyvet írtad, hogy hogyan fog folytatódni ezeknek a szereplőknek
nagy
a történet?
Nagy vonalakban, csak igen. Uh-huh. Mindig élt a fejemben egyfajta folytatás. Tehát a Dorka életéből például a főiskola is kimarad, az egyetem is kimarad. És egyből bekerül a munkavilágába, amire azért, lássuk be, egyáltalán nincsen készen. És szerintem az ember ezekben a mélyvízi szituációkban fejlődik a legjobban. Ugye mélyvízi szituáció volt az, ami a családjában történt, mélyvízi szituáció volt, ami ugye korábban az érettségi előtt történt vele. Tehát ő olyan pofonokat kap az élettől, hogy egyszerűen nincs más választása, mint hogy tovább menni és nem feladni.
Igen, mert egy tragédiát kell valahogyan túlélni, és hát annak az utóhatásai azért nem néhány hónap alatt múlnak el. Mire jön rá például Jani, ez az erdélyi fiú?
Hosszú utat jár be, tehát ő nagyon sokszor megpróbál visszamenni Erdélybe, és gondolatban is, és mindenhogyan, mert feltételezi, hogy mivel ő ott nőtt fel, ezért ott ő jobban érzi magát.
Tehát azt gondolja, hogy azért nem találja itt a helyét Budapesten, mert hogy valójában nem is ide való.
Mert ő igen, nem ide tartozik, mert egyrészt teljesen más értékrendje van, legalábbis ő azt mondja, hogy teljesen más értékrenddel rendelkezik. Másrészt ott van a nagyobb értelemben vett családja, tehát neki csak az édesanyja van Magyarországon, de a nagyszülei, akihez nagyon kötődik, ők Erdélyben vannak még. És ez is nyilvánvaló, hogy benne van. Nagyon sok nyelvi akadálya kell még mindig megküzdenie. Az ő nyelvük egy nagyon picit más, mint a miénk. Nem csak a felfogásuk az élet dolgairól, nagyon okosan és nagyon egyszerűen gondolkodnak dolgokról. Tehát ők nem bonyolítanak túl semmit, és a Jani ezért is van konfliktusban a budapesti élettel mondjuk, vagy a magyarországi más életformával. És egyébként nagyon sokszor hallgatnak. Amikor nincs mit mondjon, akkor nem szól semmit. És Dorkát ez például halálra idegesíti, hogy most, amikor mondanod kéne valamit, akkor meg se szól az.
Muszáj beszélnünk a harmadik könyvedről is, ami nem kapcsolódik ehhez. Ez is olyan, ami a felnőtteket és ezt a 16 és 20 éves korosztályt is milyen érintheti. Mi a címe lenne?
Visszatérünk a Pipacsok ártatlanok, és magát az alapot, azt két sajnálatos hazánkat érintő busztragédia ihlette, illetve adta. Ugye az egyik a verónai buszbaleset, a másik pedig a kőszegi buszbaleset. És maga a történet az egy fikció, de maga az a tragédia bennem valahogy így csapódott le. Tehát egyrészt ez az én lelkemet is érintő feldolgozási folyamat volt, a másik meg az, hogy az emberek életében elég sokfajta tragédia vagy szomorú történet előfordulhat. És hogyha egy olyasmiről olvasnak, hogy igen, ezen is túl lehet lépni, akkor már a túllépésre koncentrálunk, vagy a tovább lépésre, és nem arra, hogy ami történt.
Ugye itt a te történetedben, ami fikció, az is fontos, hogy hányan élték túl, és hogy mi történik azzal a fiatal lányjal, aki úgy érzi, hogy ő felelős ezért az egészért.
Igen, tehát ennyiből más ez valóban, mint a valóságban erről, történt.
Hogy igen, van egy
ok, ezt szeretném, hogyha az olvasó maga találná meg a könyvben, amiért a pipacsok ártatlanok, és amiért ez a lány nem csak azért érzi bűnösnek magát, mert túlélő, és ez önmagában is fájdalmas, hogy miért pont én, miért vagyok én kiválasztott, hogy nekem ez megadatott, hogy éljek. De hogyha valamilyen szinten ez a baleset köthető ahhoz, amit én a múltban csináltam, akkor vajon ettől a bűntudattól meg lehet-e szabadulni? Egész egyszerűen a feldolgozásról van szó. Tehát igen, benne van a tragédia, egy fiatal emlékén keresztül egy felvillanásszerű képet kapunk arról, hogy mi is történhetett, és minden más már a feldolgozás és a feloldozás. Magam sem szeretem még az olyan regényeket, ami csak a dráma, és akkor a legvégén még van egy utolsó szúrás, mert vannak ilyen regények. Egyébként jók, csak nem feltétlenül mindig az én lelkiállapotomnak megfelelő, hogy én olyat olvassak, hogy a végén sírok. Hanem ha befejezem ezt a könyvet, ha adok neki egy esélyt, érezzem azt, hogy ez adott valamit, ez adott nekem egy olyan támaszt, hogy igen, mással is előfordulnak problémák, igen, az élet nem könnyű, szerintem nem könnyű az élet, így magunk összólva, napjainkban főleg nem, egyébként, és ez egyfajta támasz lehet, hogy igen, ilyen értelemben egyek vagyunk, és ahogyan a visszatérünk is végződik, és ahogy ezek a fiatalok lényegében összekapcsolódnak, és együtt dolgozzák fel, ami történt, vagy hát legalábbis elindulnak a gyógyulás útján, ez lehet felemelő is. Sőt, annak kell lennie, különben az irodalom az nem ezt szolgálta.
Hajdú Antal Zsuzsannával beszélgettünk a Visszatérünk, a Pipacsok ártatlanok című regényről, illetve a Léggömbök és az Utánad című könyvéről, mindhárom kötetet a Cicero kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.